Mr. Glass távol léte. Dr. Orion Hood kiváló kriminológus és bizonyos erkölcsi zavarok specialistája volt. Rendelője a Scarborough-i kikötőre nézett, hatalmas, nagy világosságot árasztó ablakai földig értek. A láthatáron az északi tenger vég nélküli, kékes-zöld, mint egy márványból faragott fala húzódott végig. Ilyen helyeken a tenger messziről olyan egyhangú, mint a girland díszítés a kerítéseken. Ez a kékes-zöld hullámos csík éppen olyan volt, mint Orion Hood unalmas, kínosan szabályos szobájának rendje. Ne higgyük azonban, hogy Hood doktor lakásából a fényűzést vagy a poézist kizárták volna. Ezek a dolgok is ott voltak a maguk megfelelő helyén, de úgy, mintha sosem változtatnák helyüket. Hiszen volt itt luxus is. Egy külön asztalkán 8-10 doboz legkitűnőbb fajta szivar hevert, de olyan bántó tervszerűséggel elrendezve, hogy a legerősebb szivarok a fal felől, a gyengébbek pedig az ablak felől feküdtek. Ezen a fényűzést jelentő asztalkán ott volt mindig egy háromféle szeszes ital tartalmazó készlet is, erről azonban gúnyos nyelvek azt állították, hogy a viszki, a konyak és a rum mindig egy és ugyanazon szinten maradt az üvegekben. És ami azt illeti, volt itt költészet is. A szoba bal szögletében az angol klasszikusok teljes gyűjteményét találhattuk meg, a jobb sarokban pedig az angol és külföldi pszichológusok műveit. De ha az ember kivett egy Chaucer vagy egy Shelley-t, a kötet hiánya úgy hatott a polcon, mint a hézag egy ember előső fogsorában. Nem azért, mintha nem olvasták volna a könyveket, bizonyára olvasták őket, csak éppen úgy nehezedtek a helyükhöz, mint a régi templomokban az odaláncolt bibliák. Hood doktor úgy kezelte saját könyves polcait, mintha nyilvános könyvtárhoz tartoztak volna. Elképzelhetjük már most, hogy micsoda pogány szentséget védték a többi polcot, melyen a specialista szakkönyvei álltak, vagy éppen az asztalait, melyeken finom, szinte tündérmesébe illő kémiai és mechanikai műszerei voltak elhelyezve, ha a lirai költemények és balladák sorait, meg a dohányos és italos asztalkákat ilyen szigorú és tudományos érinthetetlenség vette körül. Orion Hood doktor fel és alájárkált lakása hosszában, melyet az iskolás fiúk földrajzkönyvének nyelvén szólva keleten az északi tenger, nyugaton pedig szociológiai és bűnügyi könyvtárának tömör sorai határoltak. Ruhája olyan bársonyból készült, mint amilyet festőművészek szoktak hordani, de a ruhát nem a művészek kedves hanyagságával viselte, erősen szürkülő haja egészségesnek és dús növésűnek látszott. Sovány arca vérmességet és feszültséget fejezett ki. A lakáson, annak minden tárgyán és gazdájukon bizonyos merevség, de egyszer s mind valami nyugtalanság is uralkodott, épp úgy, mint a nagy tengeren, amelynek partjára, kizárólag egészségügyi szempontból, ezt az otthonát felépítette. A sors aznap úgy látszik, furcsa kedvében lehetett, mert hirtelen és váratlanul feltárta az ajtót, és a hosszú, komor tengertől határolt szobákba egy olyan ember lépett, aki a legmegdöbbentőbb ellentéte volt ennek az otthonnak és gazdájának. Úgy történt, hogy egy rövid, de udvarias felszólításra megnyílt az ajtó, és egy idétlen kis alak botlott be a szobába, aki úgy kapkodott kalapjával és esernyőjével, mintha súlyos és nagyszámú podgyásszal kellene megbirkóznia. Az ernyő tulajdonképpen nem volt egyéb, mint agyonfoltozott hosszú, fekete ronytekercs. A kalap széles, hajlott szélű, fekete, Angliában minden esetre szokatlan alakú és olyanféle, amilyet papok hordanak. Az ember pedig maga volt a megtestesült gyámoltalanság és egyszerűség. A doktor leplezett csodálkozással nézte a jövevényt, mintha csak egy óriási, de szemmel láthatóan ártalmatlan tengeri szörny mászott volna be a szobába. A jövevény olyan ragyogó arccal, olyan lelkes jó indulattal nézett a doktorra, mint egy kövér takarítónő, abban a pillanatban, amikor sikerült egy zsúfolt autóbuszba befurakodnia. Látszott rajta, hogy valamilyen fizikai bizonytalanságnak, zavartságnak és társadalmi önelégültségnek a keveréke. A jövevény kalapja a szőnyegre gurult. Nehéz esernyője nagyot koppant, és lecsúszott a két térde közé. Ezt hamar elkapta, s lehajolt a másik után. A mosoly zavartalanul ragyogott kerek orcáján. Nevem Brown, kezdte. A McNabék ügyébe jöttem. Hallottam, hogy gyakran kisegít másokat ilyen bajokból. De bocsásson meg, ha tévedtem volna. Közben sikerült felemelni a kalapját a földről, és úgy hajtotta meg magát fölötte, mintha ezzel az egész dolgot rendbe hozta volna. Nem értem önt, felelte a tudós hidegen. A toltaltok rossz helyre jött, eltévesztette az ajtót. Én Hood doktor vagyok, és majdnem kizárólag irodalmi és pedagógiai kérdésekkel foglalkozom. Igaz, hogy a rendőrség néha tanácsot kér tőlem, de különösen fontos, nehéz esetekben is. Ó, hát hiszen ez nagyon fontos, szólt közbe a Brown nevű emberke. Hiszen arról van szó, hogy a leány anyja nem akar az eljegyzéshez hozzájárulni. És elégedettségtől ragyogva hátradőlt a székén. Hood doktor sötéten összehúzta a szemöldökét, de szemében megvillant valami, ami lehetett ugyan harag, azonban derültséget is jelenthetett. Nem egészen értem. Nézze, ezek meg akarnak esküdni, szólt most a papos kalapú kis ember. Maggie, McNabb és a fiatal Todd Hunter házasságot akarnak kötni. Ez csak elég fontos dolog, nem? A nagy Orion Hoodot tudományos diadalai sok mindentől megfosztották. Némelyek szerint egészségét, mások szerint Istent vesztette el, de annyira mégse jutott, hogy a humor iránti érzékét is elvesztette volna. A pap utolsó szavainál önkéntelenül is elmosolyodott, és a konzultáló orvos ironikus fölényével az egyik karosszébe dobta magát. Brown úr, szólt ünnepélyesen. Éppen 14,5 éve annak, hogy először szólítottak fel egy probléma megvizsgálására. Akkor egy merényletről volt szó. A francia köztársaság elnökét akarták megmérgezni a Lord Major bankettjén. Na most, ha jól értem, arról van szó, hogy az ön Maggie nevű ismerőse megfelelő menyasszonya egy bizonyos Todd Hunter úr számára. Nos, kedves Brown úr, én sportsman vagyok. Elvállalom az ügyet. A McNabb családot el fogom látni tanácsaimmal, mintha csak a francia köztársaságról vagy az angol királyról lenne szó, sőt, még jobb tanácsot fogok nekik adni. 14 évvel jobbakat. Úgy sincs más dolgom ma délután. Na, és most mondjon el nekem mindent. A Brown nevű kis papere kétségtelenül melegen, de mégis valami különös egyszerűséggel mondott köszönetet. Úgy, mintha egy szágyufát köszönt volna meg, pedig olyasmiről volt szó, mintha a Kew Park felügyelőjét arra kérte volna, hogy a mezőn egy négylevelű lóherét keressen meg vele. A Kew Park Anglia legnagyobb nyilvános parkja. A szívélyes köszönet után a kis ember éppen, hogy lélegzetet vett, és már is belekezdett a mondókájába. Azt már megmondtam önnek, hogy Brown a nevem. Nos, ez így is van. Annak a kis katolikus templomnak vagyok a papja, amelyet azt hiszem látott is már a zegzugos utcákon túl, a város északi vége felé. A legutolsó és legtekervényesebb utcában, mely úgy szalad végig a tenger mentén, mint egy kerítés. Nyájamnak egy nagyon becsületes, de meglehetősen heves természetű tagja lakik. Bizonyos McNabb nevű özvegyasszony. McNabb-nénak van egy lánya is, és az asszony bútorozott szobák kiadásából él. Az özvegy és a lány között, de meg az özvegy és a lakók között is sok minden történik, amiről bizony mindkét felett, illetően sokat lehetne felhozni. Jelenleg csak egy lakója van, és ez a Todd Hunter nevű fiatalember, de ez az egy több bajt okozott már eddig is, mint az összes többi lakó együttvéve. Ez ugyanis el akarja venni az özvegy lányát. Na és mit szól hozzá a leány? Kérdezte Hood doktor csendes derültséggel. Mit akar a lány? Na hát, mit akarhat? Hozzá menni? Kiáltott Brown Páter, és feszülten előrehajolt. Tehát épp ez a rettenetes komplikáció. Valóban szörnyű rejtély, felelte Hood doktor. Ez a fiatal Todd Hunter, folytatta a pap, ahogy én tudom, Igen, tisztességes, de ennél többet aztán senki sem tud róla. Élénk, barna fickó, olyan mozgékony, mint egy majom, borotvált képű, mint egy színész, és szolgálatkész, mint egy született kalauz. Úgy látszik, hogy nincs pénz szűkében, de senki nem tudja, mi a mestersége. McNabney, aki erősen pesszimista, bizonyos benne, hogy a mestersége valami dinamit talál összefüggésben. Meg kell adni, félénk és nesztelen dinamit lehet az, mert szegény fiú naponta alig 1-2 órát zárkózik csak be szobájába, hogy csukott ajtók mögött tanulmányozzon valamit. Kijelentette azonban, hogy visszavonultsága csak idéglenes és mindenképpen indokolt. Azt is megígérte, hogy esküvő előtt magyarázatod oda erre. Nos, hát ez az egész. Ennyi, amit a dologról bárki is határozottan tudhat, de McNabney azért többet mond el, mint amennyiről megbizonyosodott, hiszen ön tisztában van vele, hogy a mesék az ilyen bizonytalanság talajából úgy sarjadnak ki akárcsak a fű. Rebesgettek valamit arról is, hogy 2 hang hallatszik ki Tut Hunter szobájából, bárha rányítják az ajtót, mindig csak egyedül találják. Hírek szállingóznak egy rejtélyes, magas, cilinderes úrról is, aki állítólag a tengeri ködből jött elő. Látszólag egyenesen a tengerből. Azt mondják, hogy alkonyatkor történt ez, a férfi nesztelenül lépkedett a homokos földeken és a kis kerten át. Sokan még azt is hallották, amint a hátsó ablakon keresztül a lakóval beszélgetett. Azt is mondják, hogy a beszélgetés veszekedéssel végződött. Tut Hunter hevesen becsapta az ablakot, és a cilinderes ember ismét belemerült a ködbe. Ezt a históriát az egész család a legsötétebb titkolódzások közepette adta elő. Nekem azonban az a meggyőződésem, hogy McNabney mégiscsak a saját külön történetkéjét részesíti előnyben, amely szerint a titokzatos hangtulajdonosa minden éjjel a sarokban áll. Egész nap zárva tartott nagy ládából mászik elő. Ezekből most már ön is láthatja, hogy Tut Hunter lezárt ajtaját olyannak tekintik, mint az 1001 éjszaka szellemvilágának borzalmas kapuját. Pedig ez a derék fiatalember tisztes fekete kabátjában olyan pontos és ártalmatlan, mint egy fali óra. Lakbérét késés nélkül fizeti, s tartózkodik az italtól. Kisgyermekekkel szemben kedvessége nem ismer határt, képes rá, hogy naphosszat fáradhatatlanul mulattassa őket, s végül, ami a legfontosabb, éppen így megkedveltette magát a lánnyal is, aki hajlandó akár holnap az oltár elé menni vele. Az olyan ember, akit nagy elméletek foglalkoztatnak, mindig élvezettel alkalmazza azokat, még csekészségekkel szemben is. A nagy specialista, amikor leereszkedett a pap egyszerűségéhez, leereszkedésében sem kímélte a szót. Kényelmesen hátradőlt karos székében, és bizonyos, kis és szórakozott előadói modorban beszélni kezdett. Még egészen jelentéktelen eseteknél is a leghelyesebb, ha elsősorban a természet fő törekvéseire figyelünk. Akad ugyan virág, amely még nem pusztult el a koratéli fagytól, de a virágok mégiscsak elhalnak. Találunk ugyan olyan kavicsot, amelyet a dagály soha nem nedvesít meg, de a dagály azért mégis mindig bekövetkezik. A tudományos szem számára az egész emberi történelem nem egyéb, mint kollektív mozgalmak, pusztítások, vándorlások folyamata. Olyan, mint télen a legyek elhullása, vagy tavasszal a madarak visszatérése. Már most szerintem minden történelem leggyökeresebb tényezője a faj. Nincs is kitűnő példa erre az állításomra, mint az a vad, még meg nem szelidült és ma már pusztuló fajta, melyet általában keltáknak nevezünk, s amelyhez az ön 2 ismerőse McNabney és lánya is tartozik. Kicsinyek, tömzsik, álmodozók, és zajló vérük könnyen elfogadtatja velük a babonás magyarázatokat éppen úgy, mint ahogy elfogadják. Bocsánatot kérek, hogy kimondom, a dolgok olyan magyarázatát is, amelyre ön is egyháza tanítja őket. Nem csoda tehát, hogy az ilyen emberek mögöttük a tenger sóhajtásaival, és ismét engedelmet kérek, előttük az egyház mormolásával, olyan eseményeket is fantasztikus vonásokkal ruháznak fel, amelyek egész egyszerűen megmagyarázhatók. Ön csak kis plébániájáért felelős, és csak ezt az egy McNabney-t látja, aki megrémült a két hangtól, s a tengerből előjött magas úrtól. A tudományos beállítottságú ember előtt azonban az egész világon szétszórt megnápok valóságos nemzete virul. Általánosságban nézve őket, végeredményben olyan formák, mint egy madárfajta. A tudós ezer meg napnét lát, ezer meg ezer házban, kik beteges felfogásuk apró cseppjeit, barátaik teáscsészéjében csöpögtetik. A tudós ember azt látja, mielőtt azonban a doktor befejezhette volna mondatát, odakint egy másik türelmetlen hang szólalt meg. Hallatszotta, mint egy suhogó szoknyás nőt sietve átkísérnek a folyosón, s az ajtó már meg is nyílt, egy finoman öltözött, de most rendetlen és a sietségtől kipirult arcú leány előtt. A tengeri szél felborzolta szőke haját, és tökéletesen szépnek lehetett volna mondani, ha kiálló arccsontja és bőrének színe nem emelték volna ki túlságosan skót jellegét. Mentegetőzéses csak nem parancsszerűen kurta volt. Jaj, sajnálom, hogy félbe kellett szakítan, de azonnal szükségem van Brown atyára, élet-halálról van szó. Brown atya kicsit zavartan emelkedett fel a székből. De mégis, mi történt, Maggie? Kérdezte. James meggyilkolták, csak ennyit mondhatok. Felelte a leány, még mindig zihálva a rohanástól. Az az ember, az a Glass, megint nála volt. Az ajtón keresztül egészen tisztán hallottam, hogy mit beszélnek. Két különböző hangot hallottam, hiszen James halkan és mélyen beszélt. A másik hang pedig magas és rikácsoló volt. Glass nevű ember? Ismételte zavartan a pap. Tudom, hogy Glass a neve, felelte a lány nagyon türelmetlenül. Hallottam, hogy az ajtón keresztül, amint veszekedtek, azt hiszem, valami pénzügyek miatt többször hallottam, hogy James ilyeneket mondott. Jó van, Mr. Glass. Nem, Mr. Glass. Kettő meg három, Mr. Glass, aztán meg... De már így is túl sokat beszéltünk, rögtön jöjjön velem, majd ott még lesz idő. De mire lesz idő? Kérdezte Hood doktor, aki nagy érdeklődéssel figyelte a fiatal nőt. Mi lehet ott Glass úrral és a pénzügyeivel, ami ilyen sietségre kényszeríti? Megpróbáltam betörni az ajtót, de nem tudtam, felelt a lány röviden. Aztán átszaladtam a hátsó udvarba, és sikerült felmásznom az ablakvárkányra, ahonnan benéztem a szobába. Homályos volt a szoba, és üresnek látszott, de esküszöm, hogy egy sarokban ott láttam összekuporodva James-t. Úgy feküdt ott, mintha elkábították, vagy megfojtották volna. Ez már komoly dolog, szólt Brown atya felszedve nyughatatlan kalapját és esernyőjét, ami azt illetően éppen most terjesztettem ezen úr elé az önök esetét és az ő nézete. Erősen megváltozott, szólt a tudós komolyan. Nem hiszem, hogy ez a fiatal hölgy annyira kelte volna, mint ahogy feltételeztem. Mivel nincsen egyéb dolgom, kalapot veszek és elbalagok magukkal a városba. Alig pár perc múlva mindhárman közel jártak a McNabék utcáját, kietlen végéhez. A lány a hegymászó kemény, lihegő lépteivel, a kriminológus hanyag gráciával, amely a leopárd gyors lábúságára emlékeztetett, és a pap minden előkelőséget nélkülöző, erélyes, szinte ügető lépésekkel. A város eme végén külseje némileg igazolta, a doktor célzásait, a környezet vigasztalan hangulatot keltett. A szétszórt házak mind távolabb és távolabb álltak egymástól, mint az elszakadt lánc szemei a tengerpart mentén. A délután idő előtti, borongós est homályban végződött. A tenger lilatinta színű volt, és vészlós jól morgott. McNabney morzsányik hátulsó kertjében, amely homokpart felé nyúlt el, két fekete kopárfa úgy meredt az égnek, mint valami démon, aki csodálkozva emeli föl két kezét. Elbeszélését persze még sok saját maga által megfigyelt részlettel is tarkította. Nem figyeltek bosszú fogadkozásaira sem Glass úr ellen, amiért gyilkolt, és Todd Hunter úr ellen, amiért hagyta magát meggyilkolni. Ez utóbbi ellen még azért is, hogy olyan merész volt, s leányát nőül akarta venni, no meg azért is, hogy nem maradt életben ezen szándéka keresztülvitelére. Átmentek az átvezető keskeny folyosókon a ház előső részén, és eljutottak a lakó ajtóhoz. Itt Hood doktor régi detektív fogással, vállával erősen nekidőlt az ajtónak, és betörte. Néma katasztrófa tárult elébük. Aki csak egy pillantást vetett befelé, nem kételkedhetett abban, hogy a szoba valami izgalmas összetűzés színhelye lehetett két vagy talán több személy között. Kártyalapok hevertek szétszórva az asztalon és szerteszét röpítve a padlón, mintha egy játszma hirtelen abba maradt volna. Két boros pohár állott oldalt egy asztalkán, egy harmadik összezúzva kristálycsillagként feküdt a szőnyegen. Néhány arasznyira tőle hevert valami, ami hosszú késnek vagy rövid karnak látszott, egyenes, de cifra díszítésű markolata volt. Tompa pengéje éppen egy a hátulról bevillanó fénysugarat fogott el, ugyanazt, amely a fekete fák körvonalait is kiemelte a tengerolmos felszínéből. A szoba túlsó sarkában egy elgurult cilinder feküdt, mintha csak az imént ütötték volna le egy úr fejéről. Szinte még látszott, amint gurul. És hátul a szögletben, odahajítva, mint egy krumplizsák, össze-vissza kötözve, mint egy podgyász, hevert Todd Hunter James. Szája kendővel bekötve, könyökén és bokáján 5 vagy 6 erősen áthurkolt kötél. Barna szeme eleve nem mozgott ide-oda. Hood doktor egy pillanatra megállt a lábtörlőn, szeme átfutotta a lefolyt dráma Néma színhelyét, majd hitelen átsietett a szőnyegen, felemelte a cilindert, és ünnepélyesen rátette, amíg megkötözött Todd Hunter fejére. Túl nagy volt neki annyira, hogy csak nem a válláig csúszott le. Glass úr kalapja, szólt visszatérve vele, és egy zsebnagyítóval vizsgálgatni kezdte belsejét. Hogyan magyarázható meg Glass úr távolléte, és Glass úr kalapjának itt léte? Mert hiszen Glass úr nem öltözködik hanyagul, ez a kalap divatos alakú, rendesen kefélt, ki van fényesítve, bár nem nagyon új. Úgy gondolom, egy vén gigerlit. De szentséges ég, kiáltott fel McNabb kisasszony. Talán előbb az ember szabadítanák ki. Szent szándékkal mondtam, hogy vén, bár nem állítom teljes biztonsággal, folytatta fejtegetését a doktor. Indoklásomban erre vonatkozólag talán kissé keresetnek tűnik fel majd. Az emberi haj különböző mértékben ugyan, de állandóan hull-hull, legalábbis kis mennyiségben. Egy nemrég viselt kalapban, nagyító üveggel kis hajszálakat kellene látnom. De itt nincsenek. Ebből most azt következtetem, hogy Glass úr kopasz. Ha már most ezt a körülményt egybevetjük azzal a magas rikácsoló hanggal, melyet McNabb kisasszony olyan élesen leírt, türelem, kedves hölgyem, türelem! Ha ezt a kopasz fejet összefüggésbe hozzuk a jellemző hangnemmel, úgy gondolnám, hogy előre haladott korra következtethetünk. Mindazonáltal valószínűleg erőteljes ember lehetett, és valószínű, hogy magas termetű. Bizonyos mértékben megtámaszthatnám ezeket a föltevéseket a minapi ablakban való megjelenésének történetével, mely szerint magas termetű ember volt, de úgy hiszem, még pontosabb adataim is vannak. A boros pohár szilánkjai az egész helységben szétszóródtak. Egy szilánk azonban a kandalló melletti magas fali polcon fekszik. Egyetlen töredék sem kerülhetett volna oda fel, ha a pohár egy olyan alacsony termetű ember kezében tört volna el, mint amilyen Todd Hunter úr. Mellesleg, szólt közbe Brown atya, nem volna jó kioldozni Todd Hunter urat? Az ivópoharakból merített tanulság nem szűnik meg itt, folytatta a specialista. Hanem egyúttal azt is hozzáfűzhetném, hogy a Glass nevű ember inkább talán kórhely volt, amiatt volt kopasz és ideges, mint kora miatt. Todd Hunter úr, amint az már megállapítást nyert, csöndes, takarékos úriember és abszinens. A kártya és a boros poharak nem tartoztak szokásaihoz, azok csupán egy bizonyos vendég tiszteletére kerültek elő. Így történetesen tovább következtethetünk. Ez a boros készlet akár Todd Hunter úré, akár nem. Semmi látszata nincs annak, hogy borral is rendelkezett volna. Mit tartalmazhattak tehát ezek az edények? Erre azt felelhetném, hogy valami drága konyakot vagy viszkit. Egy, a Glass úr zsebéből előkerült üvegből. Így előttünk áll egy ember, azaz legalábbis típusának képe. Magas termetű, éltesebb, elegáns, de kissé kopott. Minden bizonnyal kártyázásra és ivásra hajlamos. Sőt, talán túlságosan is hajlamos erre. Glass úr azok közé az úriemberek közé tartozik, akiket inkább a jó társaságon kívül ismernek. Megálljon már! Kiáltott ekkor a fiatal lány. Ha nem eresztenek hozzá, hogy kioldozzam, megyek és hívom a rendőrséget. Nem ajánlom önnek, Miss McNabb, hogy elrohanjon a rendőrségért, szólt Hood doktor komolyan. Brown atya, a leghatározottabb felkérem önt, csillapítsa le nyáját saját érdekükbe. Nos tehát, Glass úr alakjából és lényéből valamit már láttunk. De melyek az ismert tények Tud Hunter úrral kapcsolatban? Három lényegeset tudunk, és pedig, hogy takarékos, többé-kevésbé jómódú, és hogy valami titka van. Szembeötlő, hogy ezek a fő ismertető jelek. És ezek olyanra jellemzők, olyan emberre, akik zsarolnak. És bizonyos ugyan, szembeötlőn viseli magán a zsaroló ismertető jeleit. A kopott eleganciájuk kórhely természetű, ingerlékeny Glass úr. Íme, a hallgatási díj tragédiájának két tipikus alakja. Az egyik oldalon áll a tisztességes ember, gondosan őrzött titkával, a másik oldalon az aszfaltbetyár, aki a titkot kiszimatolta. Ez a két ember találkozott ma itt, és veszekedés közben ütlegekkel és kivont fegyerrel mentek egymásnak. Mikor veszi már le a köteleket? Szólt közben a leány makacsul. Hood doktor óvatosan visszahelyezte a cilindert az oldalt állóasztalra, és átment a fogolyhoz. Behatóan tanulmányozta őt. Kissé meg is mozgatta, és vállánál fogva félig megfordította, de közben csak ennyit felelt. Úgy látom, ezek a kötelek nagyon megfelelőek addig, míg az ön barátai, rendőrök elhozzák a kézbilincseket. Brown atya, aki unottan nézegette a szőnyeget, most hirtelen felemelte kerekarcát. Hogy érti ezt? A tudós lehajolt, felvette a különös törszerszámot, tüzetesen megvizsgálta, és így felelt. Azért, mert Tud Hunter urat megkötözve találták. Ebbe persze mindjárt arra következtetnek, hogy Glass úr kötözte meg, aztán megszökött. Ez ellen négy megvetés szól. Miért hagyná hátra kalapját egy olyan külsejére rátarti úriember, mint Glass barátunk, ha csak ugyan saját jószántából távozott? Másodszor. Folytatta, mielőtt az ablaknak tartott. Ez az egyetlen kijárat, ez pedig belülről zárva van. Harmadszor. A pengehegyén parányi vérnyom van, de Dutch Hunter úron nincsen seb. Glass úr tehát önmagán vitte el a sebet élve vagy holtan. Mindehhez tegyük hozzá a legközelebb fekvő valószínűséget, sokkal valószínűbb, hogy egy megzsarolt egyén kísérli meg, hogy üldözőjét megölje, mintsem a zsaroló próbálja megölni a libát, mely neki aranytojásokat tojik. Íme azt hiszem, hogy eléggé összefüggő a tényállás. Na de a kötelek? Tudakolta a pap, aki révedező bámulattal merezgette tágra nyílt szemét. A kötelek, szólt a szakértő különös hangsúllyal. McNabb kisasszony nagyon szerette volna tudni, miért nem szabadítottam meg Tud Hunter urat a kötelektől. Hát jó, megmondom. Azért nem tettem, mert Tud Hunter úr bármelyik pillanatban ki tudja önmagát szabadítani, amikor akarja. Hogy? Tört ki a hallgatóságból a csodálkozás. Megnéztem Tud Hunter úron az összes csomókat, ismételte Hood doktor nyugodtan. Véletlenül értek valamit a kötésekhez, a bűnügyi tudomány fontos ágazatát képezik. Minden egyes csomót saját kezüleg kötött meg, és fel is tudná oldani azokat. Egyetlen egyet sem kötött rajta olyan ellenség, aki bilincsbe akarta volna verni. Ez az egész kötélügy ügyes fogás, amely csak arra való, hogy őt tartsuk áldozatnak, és ne a szerencsétlen Glass-t, akinek tetemű talán a kertben van elrejtve, vagy a kéményben eldugva. Nyomasztó csend következett. A szobában besötétedett. A kerti fák vihartépte galjai most még szikárabbnak és feketébbnek tűntek föl, és mintha lassan közeledtek volna az ablakhoz. Szinte tengeri szörnyeknek, polipoknak vagy csavarodó oktopuszoknak látszottak, amelyek azért kúztak fel a tengerből, hogy meglássák, mind végződik ez a tragédia. Hiszen ő, a gonosztevő és az áldozat, a rettenetes, cilinderes ember is közülük a tengerből jött elő. A légkör telítve volt a zsarolás hangulatának beteges komorságával, amely egyike a legsötétebb emberi dolgoknak, mert egy bűntényt egy másikkal tetőz be. Fekete sebre tesz, fekete tapaszt. A kis katolikus pap arca, mely rendkívül előzékeny, sőt, néha komikusan iparkodó volt, hiszen összeráncolódott. Nem csupán az ártatlan ember üres kíváncsisága tükröződött rajta, hanem az az érdeklődés, mely akkor támad, ha valakiben új gondolat érlelődik. Kérem, ismételje meg még egyszer, szólt töprengő együgyű modorában. Úgy gondolja, hogy Todd Hunter úr önmagát meg tudja kötözni, és ki is tudja oldani? Úgy van, ez a nézetem, szólt a doktor. Szentségeség! Kiáltott fel Brown hirtelen, vajon lehetséges ez? Átsietett a szobán, akár csak egy fürge mókus, és valami egészen új érdeklődéssel nézett a rab részben elfedett arcára. Aztán a saját bolondos ábrázatát újra a társaság felé fordította, és izgatottan kezdte kiáltozni. Hát persze, hogy így van. Nem látják ennek az embernek az arcát? Nézzék már meg a szemét! A professzor és a lány követték tekintetének irányát, és dacára annak, hogy a fekete kendő teljesen elfette Todd Hunter arcának alsó részét, a felső részén feltűnt nekik a megfeszített vívódás kifejezése. A szeme igazán különös! Kiáltott fel a fiatal nő erős felindulással. Maguk hóhérok, hát nem látják, hogy szenved? Nem hinném, szólt Hood doktor. Szemeinek ugyan tényleg különös a kifejezése, de szerintem ezeket a keresztbefutó ráncokat inkább valami könnyű pszichológiai elváltozás okozza. Micsoda badarság! Kiáltott Brown. Hát nem látja, hogy nevet? Nevet, ismételte a doktor meghökkenve, de hát mi a csodán nevet? Hát, válaszolta pap mentegetőzve, én a világért sem akarom önt megbántani, de hiszen azt hiszem, hogy ön neveti, sőt, most, hogy tudom, miről van szó, hajlandó volnék önmagamat is kinevetni. Most, hogy mit tud? Kérdezte Hood ingerülten. Most, hogy már tudom, hogy mi a foglalkozása, Todd Hunter úrnak felelt a pap. Ide-oda csosszogott a szobában, látszólag bámész tekintettel nézegetve egyik tárgyat a másik után, mindannyiszor nagy nevetésben tört ki, ami határozottan bosszantotta azokat, akik figyelték. Nagyot nevetett a kalapon, még nagyobbat a törött poharakon, a karthegyen látszó vér pedig éppenséggel görcsös nevető rohamot váltott ki belőle. Aztán a dühöngös specialistához fordult. Dr. Hood, kiáltotta lelkesen, ön egy nagy költő, ön egy meg nem teremtett lényt hívott életre a semmiből. Mennyivel istenibb ez, mintha csupán a puszta tényállást fürkészte volna ki. Hiszen a tények magukban szinte hétköznapiak és komikusak, elméletéhez hasonlítva. Fogalmam sincs, hogy miről beszél, szólt Hood meglehetősen gőgösen. Az általam megállapított tények mind nélkülözhetetlenek, bár szükségképpen hiányosak. Helyet hagyhatnánk ugyanaz intuíciónak, vagy ha úgy tetszik, a költői elképzelésnek, de csak amennyiben még nem lehetett eddig megállapítani az összefüggés részleteit. Glasszur távollétében, hát ez az, szólt a papucska sűrűn bólogatva. Ez az első feltevés, amelyet le kell szögezni. Glasszur távolléte. Annyira távol van, hogy feltételezem, soha senki még nem volt olyan távol, mint Glasszur. Úgy érti, hogy nincs a városban? Kérdezte a doktor. Úgy értem, hogy minden innen távol van, de úgy is mondhatnám, a dolog természeténél fogva van távol. Komolyan úgy véli, hogy az ilyen egyén nem is létezik? Tette fel a kérdést a specialista mosolyogva. A pap igenlően bólintott. Majdnem kár érte. Szólt. Orion Hood megvető nevetésben tört ki. Nos, mielőtt tovább mennénk a többi 101 bizonyítékkal, vegyük elő az első tényt, amelybe belebotlottunk, mikor ebbe a szobába betörtünk. Ha nem létezik egy Glass úr, akkor ki ez a kalap? Todd Hunter úré, felelt Brown. De hiszen nem illik a fejére, kiáltott Hood türelmetlenül. Kizár dolog, hogy viselhesse. Brown atya leírhatatlan szelídséggel ingatta fejét. Sosem állítottam, hogy viselni, felelte. Azt mondtam, hogy az ő kalapja. Vagy ha ragaszkodik egy árnyalatnyi különbséghez, e kalap az övé. És miben rejlik az árnyalatni különbség? Kérdezte a kriminológus gúnyos hangsúllyal. Uram! Kiáltott fel a szeléd emberke. Az első türelmetlenségre valló mozdulattal. Ha ön lesétál az utcán a legközelebbi kalaposboltba, meglátja, a szó valódi értelmében nagy különbség van valakinek a kalapja, és aközt a kalap között, amely az övé. Egy kalapos, ellenkezett Hood, pénzét tudja tenni a kalapkészletét, de micsoda hasznot húzhatott volna Tudhantor ebből a régi kalapból? Hogy micsodát? Hát házi nyulakat, felelte tüstént Brown atya. Mit mond? Kiáltott Hood doktor. Hát házi nyulakat, szalagot, cukorkát, aranyhalat, tarka, papír, tekercseket, felelte a tisztelendő úr gyors egymás utánban. Csodálom, hogy még nem látta ezt mindjárt, mikor rájött, hogy a kötelek hamisítványok. Ugyanez áll a kardra nézve is. Tudhantor úron karcolásnak még nyoma sincs, amit ön is mondja, de belülről szembe lett egy kis horzsolást, ha ugyan hajlandó elfogadni az én okoskodásomat. A ruhája alatt sérült meg? Kérdezősködött szigorúan McNabné. Nem a ruhája alatt, hanem belsőleg kapott egy kis karcolást. Mi a csodát akar ezzel mondani, ki érti ezt? Tudhantor úr, magyarázta tovább Brown úr nyájasan, most tanulja a bűvészmesterséget. A szemfényvesztést, hasbeszélést és kötéltrükköt. A bűvészkedés megmagyarázza a kalapot, nincs abban hajnak nyoma sem. Nem azért, mert a megkopaszodott Glass úr viselte, hanem mert egyáltalán soha senki nem viselte. A zsonglőrködés megmagyarázza a három poharat, amelyekkel Tudhantor úr éppen most gyakorolta, hogyan kell azokat a levegőbe feldobni és elkapni. De mivel még nem eléggé gyakorlott, az egyik poharat véletlenül hozzávágta a mennyezethez. A kard jelenléte szintén zsonglőrködéssel bizonyítható. Tudhantor úr hivatása és büszkesége a kardnyelés. De miután még nem eléggé gyakorlott, felhorzsolta a torkát a fegyverrel. Ennek következtében belső sebe van, amely az kifejezése után ítélve nem túl súlyos. Úgy szintén gyakorolta azt is, hogy kötelékeiből önmagát kioldozza, mint a Davenport testvérek, és éppen akkor akarta magát kiszabadítani, amikor a szobába rontottunk. A kártyák persze kártyamutatványokra valók, és azért hevernek szerteszét a padlón, mert a levegőbe röpítés tükrét próbálgatta. Hivatását csak azért nem árulta el, mert fogásait titokban kellett gyakorolnia, mint bármely más bűvésznek. De az a puszta tény, hogy valamikor egy cilinderes járókelő benézett a hátsó ablakán, akit nagy felháborodással elkergetett, elég volt ahhoz, hogy mindnyájukat a romantika hamis ösvényére terelje, és elképzeltesse velük Glass urat, mint fenyegető, cilinderes kísértetet. De hát miféle hang az a kétfajta hang? Kérdezte Maggie bámészkodva. Sohasem hallott még hasbeszélőt? Kérdezte Brown atya. Nem tudja, hogy ezek először természetes hangjukon szólalnak meg. Aztán meg a rikácsoló, nyikorgó, meskeltél hangon felelgetnek önmaguknak, amelyet maga is hallott. Hosszú csönd volt ezután, és Hood doktor mély figyelemmel, mosolyogva tekintett a kisemberre. Ön valóban igen találékony ember. Ezt egy regényíró sem eszelte volna ki jobban, és még csak éppen egy részlet áll fenn, ami kiderítetlen, és ez Glass úr neve. McNabb kisasszony tiszta hallotta, amint Tudhantor így szólította meg. Brown tisztelendő úr szinte gyermekes vihogásba tört ki. Az egész ostoba históriának ez a legostobább része. Zsonglőr barátunk felváltva dobálta a levegőbe a három poharat, és hangosan számolt, mikor egymás után elkapkodta őket. És azt is fennhangon jelezte, ha nem sikerült elkapnia. A valóságban azt mondta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Mr. Glass, egyet hibáztam, 1, 2, 3, Mr. Glass, és így tovább. Angolul Mr. Glass úgy hangzik, mint Mr. Glass. Pillanatnyi csend lett a szobában, aztán mindjárt nevetni kezdtek. Ez alatt a sarokbeli alak büszkén kioldotta, és hirtelen lendülettel ledobta magáról a köteleket. Majd mély meghajlással a szoba közepére lépett. A zsebéből nagy plakátot szedett elő, melyen kék és piros betű hirdette, hogy Zaladin, a világ legnagyobb bűvésze és szemfényvesztője, hasbeszélő és valóságos emberi kenguru jövő hétfőn mutatja be teljesen újszerű trükksorozatát Scarborough-ban. Az Empire Pavilonban pontosan 8 órakor.